3 hónapig nem beszélt és nem tudott semmit a családjáról. 7 hónap után volt először civilek között, és 1 év után ölelhette át a szeretteit újra. Saját elmondása szerint viszont nem számít, hogy mennyi álmatlan éjszakába kerül, és az sem, hogy mennyi mindenről marad majd le, a végén átjár mindenkit a győzelem, és annyit mond majd, hogy megérte. Megérte?
Meg. Én mindig az mellett vagyok, hogy megérte, sokszor velem is előfordul az, hogy könnyekkel küzdködve verném legszívesebben a fejemet a falba, hogy lehettem ilyen hülye, hogy kijöttem ide, de mikor lemegy ez a pár perc rossz kedv, akkor én is csak annyit mondok magamból, hogy meg, hiszen a légió nagyon sokat elvett tőlem, de úgy érzem, hogy még többet hozzám adott.
Amikor vannak ezek a mélypontok, akkor mi az, ami segít átlendülni ezeken?
Legtöbbször a család, az mindig rettentő nagy erőt ad, hogy tudom, hogy a gyönyörű szép családom, a barátaim hazavárnak.
Mi az, ami miatt valaki jelentkezik a légióba, és mi az, ami miatt ott marad? Szóval mi az, ami oda vonz, és mi az, ami oda köt?
Én személy szerint 3 csoportra osztom őket. A első, akinek valóban komoly oka van, hogy odajött, hiszen a légió ugye megváltoztassa a személy azonosságodat, ha esetleg keresett bűnöző vagy. A másodikok a anyagi háttér, és a harmadik, amibe tartozunk mi, sajnos kevesen vagyunk, akiknek ez a álma. Szóval én azért mentem ki, mert nekem ez volt a álmom.
Akkor ez egy ilyen régen dédelgetett álom volt, nem egy ilyen pillanatnyi álmezavar, hogy fölébredtél, és azt mondtad, hogy jelentkezek a légióba?
Nem, ez úgy kiskorom, hát én is először úgy láttam ezt a Jean-Claude Van Damme-nek ezt a légiós filmit, hát aztán úgy megmaradt bennem. És ugye 20 évesen úgy éreztem, hogy most vagyok teli erővel, most van itt a megfelelő alkalom, és összecsomagoltam, megvettem a repülőjegyemet Párizsba, és jelentkeztem.
És hogyan néz ki ez a gyakorlatban? Oda mész, becsöngetsz azon az ajtón, elmondod, hogy itt vagyok, jöttem, szeretnék beletartozni
igen,
a légióba.
Semmi extra, csak én bekopogtam, ugye a kicsi francia tudásommal elmondtam, hogy önkéntes vagyok idegen légióba, hát beengedtek, és onnantól kezdve, hogy elvették a személyazonosságomat, megszüntették az összes kapcsolatomat, mint a civilekkel, mint a családommal, és minden nap közelebb kerültem, ahogy légióst faragjanak belőlem.
Abban a pillanatban kezdődik a kiképzés, hogy bezárul mögötted az ajtó?
Nem. Akkor csak ez a felvételi készül.
Miből áll egy felvételi?
Hát ez bekerülni a légióba különben nem nehéz, bent maradni inkább. Felvételi, hát ugye pszichotesztekből, akkor beszélgetésből, valami pszichológussal, katonai rendőrséggel van rengeteg sok beszélgetés, hogy kiderítsék, hogy mi a valódi oka annak, hogy te légió szeretnél lenni, hogy nem vagy esetleg gyilkos, valami pedofil vagy drogdírel, mert hát ha vala esetleg ilyen autótolvaj vagy verekedés vagy valami ilyeneket csinálta azelőtt, az nem akkora gond, de ha már pedofil lenni esetleg vagy gyilkos, vagy egy drogdíler,
azt már
nem, igen, azt nem, én se szívesen dolgoznék együtt olyan emberekkel, akiknek ez volt a múltjukba. Hát ugye aztán van a sportteszt, ami különben nem nehéz, és mikor eljön a nadnap, még felolvasták a nevemet, és ugye bekerültem.
Mennyi ideig tart ez a fölmérés?
Én nekem személy szerint 3 hetet tartott, hát hosszú volt, nagyon hosszú, de ma már 2 éve, hogy légiós vagyok.
És aztán van egy ilyen próbaidőszak? Vagy hogyan kell ezt elképzelni, miután bejutsz a légióba, mi következik azután?
Azután következik a légiós iskola, ez 4 hónapos, amiben első hónapban egy farmon vattok, ugye elzárva a civilizációtól. Hát ott a lapokat tanuljatok, tanultunk franciául, hogyan kell lőni, hogyan kell a fegyverrel működni, stb. Megtanultam főleg tolerálni, másoknak segíteni. Ugye hát hála a légiónak tudom, hogy a világon 2 dolog határtalan. A első univerzum, a második emberi hülyeség, mert az aztán tényleg határtalan. De hát mit csinálsz? Muszáj tolerálnod. Másképp nem megy.
Igen.
Hát és aztán a maradék 3 hónapot azt ugye a légiós iskolába fejezed be, ott tovább folytatódik a kiképzésed, tovább tanulsz tolerálni, és a 4 hónap végén pedig ugye beosznak minket különböző ezredékhez. Hát azt nem szeretném elmondani, hogy én hova kerültem.
Persze, nyilván.
De mivel viszonylag jól fejeztem be a kiképzésemet, azért választhattam, és oda kerültem, ahova szerettem volna.
És akik esetleg nem teljesítenek jól ebben a 4 hónapban, azokat még mindig elutasíthatják, akik
nem.
Nem
szeretik elutasítani őket, sőt, ha civilt is kérsz, akkor is meg szeretnének tartani, mivel évente, ha jól tudom, a francia hadsereg kiad ilyen tervet, hogy mennyi katonát szeretne látni a soraiba, és ehhez a tervek a légiónak is tartania kell magát. Szóval...
Mennyire tükrözik hűen a, mondjuk a számunkra látható dokumentumfilmek ezeket a kiképzéseket? Szóval valóban hóba, sárba, télen, nyáron, bárhol, bármikor kúszva, mászva folyik egy kiképzés, magasba, mélybe. Hogyan képzeljünk el egy ilyen kiképzést?
Hát a kiképzés maga az valóban úgy néz ki, mint a filmekben, de az csak egy kép a légióról. Ugye azt nem 90%-a egy napunknak sokszor a takarítást teszi ki, a WC-sikállást, stb. De azt ugye egy filmben sem mutassák meg. Úgyhogy sokan ilyen rossz képet alkotnak a légióról, tudod. Sokan azt hiszik, hogy mind csak egy vadállatok vagyunk, akik készek parancsra, vagy csettintésre gyilkolni, de ez nem igaz.
Igen, sokan
van. Nekünk is vannak érzéseink, ugyanúgy van nekem is családom. Én is tudok szeretni, tudok utálni. Ugyanolyan emberek vagyunk, mint mások.
Igen, amit említettél, sokakban ez a kép él, hogy a légiósok azok kvázi ilyen gyilkológépek.
Persze, és sokan tudod, esténként, ha hétvégén is, ha kimegyünk, van rengeteg szórakozó helyen, nem szívesen látnak minket köztük, mivel azt hiszik, hogy mink csak oda azért megyünk, hogy verekedjünk, vagy esetleg a bajt keresünk, de ez nem igaz.
De gondolom ezeket komoly szabályok is tiltják, hogy ti hát, keressétek a bajt.
Tiltják, persze, de... Most tudod, ez olyan, hogy sokat, ha összevad zárva csak fiúkkal, akkor ez a hormon túltengés, ez előjön mindenkinél. Valakinél ez verekedésbe jön le, hogy a bajt keresi, vagy csak elég, ha rosszul ránéz, az előjön. De most például 10-ből lehet, hogy csak egy ilyen, az nem hiszem, hogy az jó dolog most mindenkit egy zsákba tenni, tudod?
Nyilván, igen. Mire van programozva egy légiós?
Egy légiós, hát szerintem arra, hogy a világ bármely pontján bevethető legyen, bármilyen körülmények között.
Ti ugye 0-24-be készen létbe kell, hogy álljatok, szóval, hogyha csettintenek, akkor nektek mennetek kell. Ezt, amikor te otthon vagy, hogyan tudod levetkőzni, hogyan tudod ezt a készenléti állapotot így agyban átkapcsolni, ha lehet egyáltalán?
Ha amikor kiadják pénteken a parancsot, hogy most igen, megkezdődik a szabi, akkor ugye levetem a légiós egyenruhámat, mindig igyekszek olyan mélyre bedobni a szekrénybe, hogy még véletlenül se találjon meg, tudod. De hát azért nem tudod magadról levetkőzni azt, hogy légiós vagy. És nekem személy szerint még akklimatizálódok, az mindig ilyen 3-4 nap, amikor reggel ugye mindig első 3 nap az 5-kor kötelezően fölkelek magamtól. Nem csak fölkelek, fölülök a ágyra, tudod, hogyha még véletlenül se tudok visszaaludni.
Igen.
De aztán idővel megszokod. Aztán amire megszokod, hogy otthon vagy, akkor nehéz visszaszokni, arról megint légiós vagy. De azért attól meg nem szabadulsz, hogy most katona vagy, tudod.
Persze. Vannak előre eltervezett akcióitok is, vagy nálatok ez úgy működik, hogy az adott pillanatba kell mennetek?
Hát a éves tervet azt nagyjából mindig tudjuk előre. De így személy szerint még nem voltam én bevetve, úgyhogy csak egyik napról a másikra. Most is tudom, hogy hova fogok menni nem sokára, arra inkább nem térnék most ki. Tehát majd lehet, hogy lesz ilyen is.
Mennyire visel meg egy-egy ilyen bevetés? Mennyit vesz ki belőled? Vagy ad-e valamit egyáltalán?
Hát rengeteg mindent ad. A pozitívumnak én azt veszem, hogy új személyiséget ismersz meg, új helyeket, mert hát ugye voltunk már kint Európában, és más. Megtanulod becsülni azt, ami otthon van. Tudod, azoknak az embereknek ott például nincs házuk, nincs zuhanyuk, nincs semmiük. És látod rajtuk még azt, hogy ennek ellenére ők boldogok. Sokszor azért nem is értem, hogy otthon ez itt körülöttünk a mennyország, mert tényleg megvan mindenünk. Nincs háború, szeretteiddel lehetsz, azt csinálsz, amit akarsz, határa, csillagos ég. És ennek ellenére sokan úgy érzik, hogy ez itt milyen rossz, ez itt nem rossz hely. Ez a legtökéletesebb hely a világon.
A szavaidból ítélve most lehet, hogy ez egy ilyen kicsit bugyuta kérdésnek fog tűnni, de a légiót mindig minden esetben azért vetik be, hogy valakit vagy valamit leigázzon, vagy esetleg segítségnyújtásként is szokták felhasználni.
Nem, sose. Én még nem tudok olyanról, lehet, hogy volt a történelemben. Hát régen biztos, de most a újkori történelemben nem hiszem, hogy különösen azért volt bevetve a légió, hogy valamit leigázzon. Legtöbbször békefenntartó küldetéseken vagyunk, amennyire a békét ugye föl lehet tartani. De hát nem hiszem, hogy azért lett volna bevetve, hogy valamit leigázzon. Persze az természetes, hogy a légió ugye azért is volt kitalálva, hogy könnyebb a idegen vért oltani, mint a franciát. De hát... Na.
20-as éveid elején jársz, ugye, és sok nálad jóval idősebb embertől már azért sokkal több mindent láttál, sok emlék, tapasztalás van benned, amik gondolom egy egész életre beléd vésődtek. Ezek a tapasztalások mennyire változtattak a te jellemeden? Hogyan érzékeli ezt a hozzád legközelebb álló, és hogyan gondolkodsz erről te?
Személy szerint úgy érzem, hogy megkomolyodtam, és úgy ezt hallom vissza a szüleimtől is, barátaimtól is. Amit mondjuk én jó dolognak tartok, mert mi a légió előtt, tudod, én is csak úgy félvarra vettem a saját életemet, úgy éreztem, hogy 20 éves vagyok, majd valamikor ráérek valamit csinálni. És aztán tudod, ez a baj, hogy majd holnap, aztán egyszer csak azt veszed észre, hogy végére jársz a 20-as éveidnek, és nem csináltál semmit. Jó, mint hogy mások nagy dolognak tartják ezt a légiót, persze én is annak tartom, de most, hogy ma így benne vagyok, hát nem. De én például nagyobb dolognak tartom azt, ha valaki főiskolás. Minden tiszteletem azoké, akik megcsinálták a főiskolát, hogy volt egy álmuk, hogy orvosok akartak lenni például, és akkor csőlátásba mentek csak azért, hogy ők orvosok legyenek. Mert jó, nehéz a kiképzés, de legalább olyan nehéz az is, hogy éjjeleket csak gubbasztol a könyvek fölött, és tanulod. De hát önnekik is meg volt a céljuk, nekem is meg volt a célom, tudod. De egyáltalán nem bánom, hogy kimentem, és úgy érzem, hogy a 20-as éveimben volt a legtökéletesebb időzítésem arra, hogy én belépjek idegen légióba. Már ha csak első 5 évemet is húzom, akkor is 25 évesen úgy fogok hazajönni, hogy valami már lesz mögöttem, és azért valamit letettem asztalra szerintem. Plusz nyelvet is fogok tudni, a világ részeit is bejártam, amennyire be lehetett. Új kultúrákat ismertem meg, új barátaim lettek, és hát rengeteg élménnyel lettem gazdagabb.
Ha már a nyelvet említed, ugye ott a kommunikáció nyelve kizárólag a francia. Bezárul mögötted az ajtó, és csak és kizárólag franciául
Igen.
beszélnek.
Hát franciául, de mivel mikor kimentem, egy munkacsi tudtam franciául, ezért igyekeztem angolul beszélni. Még kerestem például a lengyeleknek a társaságát, mivel a szlovák nyelv és a lengyel az nagyjából ugyanaz. De hát angolul kommunikáltunk első hónapokban. Aztán mi a légiós iskolában, ugye, amit említettem, abban 4 hónap volt velem 2 magyar, csak akkor a francia az nem is nagyon ment, mivel ahogy lehetőség volt rá, mindig magyarul beszéltünk. Aztán amikor tovább kerültem, akkor már nem volt velem se magyar, se szlovák, úgyhogy rá voltam kényszerítve arra, hogy franciául beszéljek.
És a fizikai megpróbáltatások mellett mennyire egyszerű még egy idegen nyelvet is elsajátítani?
A fizikai megpróbáltatásra annyit, hogy ez nem is annyira a fizikumodról szól, hanem a fejedbe dől el. Mert látsz bármennyire erős kisportolt, ha a fejed fékez, akkor nincs tovább, tudod. Mert sokszor volt úgy, hogy a legkomolyabb a fizikumú fiúk kidőltek, még azok, akikről azt hitted, hogy nincsenek annyira a helyzet magaslatán, mentek tovább, mert fejbe egyszerűen annyira rendben voltak, hogy nem tudtad őket megállítani. De hát ez mindenkivel így van, tudod, velem is sokszor úgy volt, hogy úgy éreztem, hogy a motivációm valahol a padlócsúrolja, hogy annyira lent volt, de néha pedig úgy érzem, hogy egy tank nem tudna megállítani, hogy annyira be vagyok motiválva. Például amikor kimentem, hát annyira bemotiváltam magam, hogy úgy éreztem, hogy képes lennék egész földet magam eltörülni, tudod. De, és visszatérve a nyelvre, hát a saját helyzetedet jobbítod vele, hogy tudod a nyelvet.
Igen.
Úgyhogy igyekeztem mindig azért naponta egy kis időt szállni arra, hogy megtanuljak. És ha valamit nem tudtam, mindig megkérdeztem a franciákat, mert hát voltak velünk, de persze első pár hónapban csak kézzel abból mutogattunk, tudod.
Meg hát, hogy ugye az előléptetés feltétele is, hogy te jól beszéled a francia nyelvet.
Igen, de még egyelőre nem léptettek előre, szóval, vagyis egy rangot léptem előre, hát remélem, hogy a következő az a következő évben lehetőségem lesz rá, de igen, feltétel az, mivel tudod, aki nem beszéli a franciát, annak nem tud semmi extra parancsot adni, csak annyit, hogy a folyosó végén balra is mehet sikálni a klotyót.
Igen.
Más nem tud rábízni. Úgyhogy a saját érdekedben jó, ha beszélsz francia, és azért azt se szabad elfelejteni, hogy ugye otthon ide az a senki nem beszéli a franciát. Legalábbis én csak a légiós barátaimat ismerem, akik tudnak franciául. És ha a jövődöt nézed, biztos, hogy sok ajtót ki fog nyitni előtted az, hogy te tudsz franciául.
Teljesen biztos. Igen.
Úgyhogy előnyödre válik.
Ha már a kiképzést említetted, neked mi volt a kiképzésnek az a része, ami a leginkább a megpróbáltatást jelentette?
A családomnak a hiánya. Az, tudod, az, ha valami fáj, átmegy. Ha fáradt vagy, mert ugye az is egy bevált módszer a légióból, nem annak aludni. De persze, mert a valódi személyiségét egy embernek akkor ismered meg, szerintem, ha 2-3 napot nem alszik, akkor már előjön az, hogy tényleg motivált te vagy, akarod-e azt, de véget ér, azt kialszod magad. De az nem ért véget nekem 3 hónapig, hogy nem tudtam, mi van a családommal, nem tudtam, hogy jól vannak. Tudod, esténként kaparnám a falat csak azért, hogy beszéljek velük, de nem lehetett. És egész légióban szerintem semmi nem volt annyira nehéz, mint amikor először mentem ki, és akkor a szüleidnek a könnyeit kellett törölgetned, és ígérni nekik azt, hogy te még hazajössz hozzájuk. Jó, most így utólag visszanézve, lement a 2 év, tudod, már sokat szorra vagyok velük újra együtt, de az nehéz volt, az olyan mély nyomot hagyott szerintem bennem is, és bennük főleg.
Hát hogy ne, főleg anyukádban. Hogyan reagált, amikor te bejelentetted neki, hogy szia, anyu, mentem a légióba?
Először nem is vették komolyan, csak úgy voltak vele, hogy mivel nekem tudod, sok álmom volt ezelőtt, ugye komandós, rendőr, stb. Millió dolog.
Gondolták, hogy jó,
majd persze, átmegy. Majd ez is átmegy. De aztán, amikor már egy pontos időpont volt kötve, hogy azt mondtam, no anyu, ekkor én megyek, hát sírt nagyon. És még szerintem utolsó napig bízott benne, hogy még átmegy rajtam, de igyekeztem hogy úgy csinálni a dolgot, hogy ne menjen át. Próbáltam így csőlátásba a légiót, vagy én csak magam előtt, hogy kiraktam a telefonomra a háttérképet, az egy légiós kép volt, akkor kinyomtattam egy légiós képet, azt raktam a szobámba, hogy amikor fölkelek minden nap, csak a cél legyen előttem, tudod? És nem akartam, hogy bármi is eltántorítson attól, hogy én most légiós legyek. És sokan nevettek rajtam rengetegen, olyan emberek is, akiktől nem vártam, akiktől inkább támogatást vártam, de ők kinevettek. Hát ma már én nevetek rajtuk, mert amíg én léptem egyet álmom felé és el is értem, addig szerintem ők maradtak ugyanott, és sokan ahelyett, hogy egyet léptek volna előre, inkább 2 léptek hátra. Szóval így.
Amikor még csak gondolat volt a fejedben, akkor kinek mondtad el először, hogy mit tervezel, és ő hogy reagált rá?
Hát először a nevet nem fogok mondani, de van pár nagyon jó barátom.
Igen.
Nekik, ők támogattak, bár nem örültek neki. Első reakció az mindenki ilyen változatos volt. Volt, aki azt mondta, hogy te hülye vagy. De volt, aki azt mondta, hogy ha ez álmod, akkor menj érte. De most menj érte, ne hónap, hanem most.
Volt, aki próbált lebeszélni?
Persze, nagyon sokan, de ahogy mondta, igyekeztem, hogy úgy csinálni, hogy senki se tudjon tőle eltántorítani, tudod?
Említetted a kiképzés során, hogy van, hogy nem hagynak 2-3 napot aludni. Tudsz még esetleg ilyen példákat mondani, hogy amik ilyen teljesen extrémek, ilyen közembereknek ésszel föl nem fogható, hát, szélsőségesek?
Engem személyesen a nem alvás visel meg. Ha már 2 napot nem alszok, az már olyan stádium nálom, hogy utálom, ha valaki már csak rám is néz, tudod?
Ismerős a helyzet.
Ha csak rám néz, vagy ha hozzám szól, aztán a 3. nap után jön a halucináció, tudod, amikor éjjel már beszélnek hozzád a fák, akkor volt, hogy leugortam például a útra, mert azt hittem, hogy jön szembe autó, de nem jött semmi. A többi rengeteget menetelünk, tudod, ezek a és hosszú, nehéz súlya. De az is olyan, hogy megvisel persze, de véget ér, tudod, hogy még ennyi van, reggel odaérünk és vége, de a nem alvás ez a legkatasztrofálisabb dolog.
Téged az viselnek az, személy
az, és a agyadott első 2 nap még át tudod vágni koffeinnal, rengeteg kávéval, ha van rá lehetőséged, akkor energiaitallal, de testedet nem. Testedet soha nem tudod átvágni. És olyankor néha úgy érezzük, szerintem mindenki, nem csak szinte ölni tudnék azért, hogy egy órát legalább aludhassak.
Néztem azt is, hogy kvázi, ha büntetéskép ti nagyon nehéz súlyokkal és nagyon hosszú kilométereket meneteltek, mennyi az igazság ebben?
Hát az nem is inkább büntetés, az benne van a tervben, és az ugye meg is erősít, mert hát ugye azt se szabad elfelejteni, hogy ha igazi bevetésen leszünk, sokszor a időjárások olyan körülményeket adnak, hogy egyszerűen a gépjárművek nem tudnak tovább menni, és akkor bizony a cuccot, vagyis hát ugye a fegyvereket, igen, a saját cuccaidat, azt saját magadnak kell vinni.
Ugye és őserdőtől hát, a sivatagig ti voltatok,
persze,
mindenhol,
igen, igen,
kiképzésen.
És hát úgy vagyok vele én, hogy inkább legyen nehéz a edzés, és azt legyen könnyű a csatatér, mára mennyire könnyű lehet. De nem szeretném, hogy a csatatérre majd valami esetleg meglepetést okozzon.
A fegyverkészletről mennyit lehet tudni? Mennyire halad a légió a korral? Csak és kizárólag a ti fizikumotok van, amire hagyatkozhattok, vagy vannak már a legmodernebb eszközökből is ott?
Hát vannak, bár kicsit úgy érzem, hogy a fegyverekkel, ugye most cserélték le őket, úgyhogy újak. Bár azért lenne mit még cserélni. De ebbe nem szeretnék belemenni, hogy konkrétumot adjak ki.
Ugye egy légiósnak azért extrém körülményekkel is találkoznia kell, ugye őserdőtől a sivatagig előbb említettük. Milyen az, amikor ledobnak egy sivatagba, és ott fel kell találnod magad, és életben kell maradnod?
Sivatagba én személyesen még, sivatagon még nem volt szerencsém, viszont őserdőkben már voltam. Hát bármennyire lehetünk erősek, de mindig a természet az, aki diktálja iramot. És nehéz. Nekem főleg itt ebből a környezetből, mikor észrevettem, hogy én most egy őserdőben vagyok, hát katasztrofális volt. És sokszor legszívesebben sírtam volna, mivel amihez hozzáértem, mindent kipattogtam, viszkettem, de olyan viszketés volt, hogy szinte a véresre vakartuk magunkat, tudod. Akkor este egyszer csak arra ébredtél fel, hogy a hálózsákodban hangyák másznak, vagy valami pók mászik a fejeden, akkor nem tudta aludni, azért mert majmok ugráltak körülötte, nem hagyhattad kint száradni a dolgaidat, mert ugye a majmok ellopták volna, úgyhogy rengeteg dolog. A legrosszabb az, amikor például őrséged van, ugye már hát mindenki alszik, és akkor be vagyunk osztva, hogy kinek mikor van őrsége, és akkor sétálsz a őserdőbe, hogy fölröpül valami állat, vagy valami elszalad melletted, és szóval annyira nem látod, de hallod őt, tudod, igen, nem tudod, milyen messze van. Olyankor beindulnak a gondolataid, de hát mit csinálsz, le kell ezt is küzdeni, tudod. A sivatagon már, mint amit hallottam, nehéz, a hőség az, ami legjobban letesz, mert hát ugye sivatagban nem 30 fok van, nappal van, hogy eléri a 45-50 fokot is, és éjjel pedig fagy. Hát ha fannyi nem is, de nagyon hideg van, úgyhogy azt mondták arra is, hogy nagyon nehéz.
Egy-egy ilyen bevetés során mennyire része a leszámolás, az emberölés, és van-e, akit ez annyira megvisel, hogy aztán ezután viszlát?
Tudod, emberek úgy képzelik azt el, hogy most elmész egy bevetésre, és akkor megvan adva, hogy ezt és ezt nektek le kell tarolnatok, tudod. De nem így működik ez. Két évem alatt nem is lőttek rám, és én se lőttem senkire. De most per pillanat a légiónak nincs annyi olyan bevetése, ahol ilyen életveszélyes helyzet van. Persze, ha ott vagy, bomba robbanhat akármikor, akármikor ráhajthattok, vagy esetleg akármikor lehet valami öngyilkos merénylő, aki tüzet nyit rátok, stb. De már nem olyan vészes helyzet, mint volt anno. Persze, most sem mondom a tiszta biztonságos, mert a tiszta biztonságos sose lesz. Most is van haláleset, de már nem annyira, mint volt anno. De hát tudod, sokan beszélnek róla, hogy hú, majd ha én ilyen kontaktba kerülök, hogy lövöldözésbe, én leszek első, aki majd kinyír mindenkit, igen, még stb. De általában ezek azok emberek, akik első lövésnél, vagy először, mikor egy golyó elsüvít a fejük mögött, hát a menedékbe húzódnak, még elbújnak, mert hát ugye a nagy szavakat mindig könnyebb mondani, mint bebizonyítani valamit. Én sose beszélek arról, hogy milyen leszek majd, ha első lövöldözésben, mert lehet, hogy én leszek első, aki elfut majd, de lehet az is, hogy én leszek első, aki majd reagálni fog rá.
Igen.
De tény és való, nem könnyű, bár igyekeznek kiképzésekkor ezt szimulálni, tudod, de nem tudom, hogy ezt mennyire lehet szimulálni. De hát biztos, hogy első az nehéz lesz. De mindennál így van. Az első verekedés a életben is szerintem olyan, hogy először úgy nagyon szarul esik, rossz földolgozni, másodszor mások megvisel, harmadszor már túlteszed magad rajta. Igen. De amit így másoktól hallok, akik voltak éles helyzetben, tudod, ők úgy mondták, hogy nincs is időt gondolkodni, mikor első golya a fejed fölött, hogy annyira gyorsan történik minden, hogy csak mész.
Igen, olyankor mi is van egy légiós fejében, amikor éles helyzet van, akkor mi lebeg a szemetek
előtt? Hát szerintem első, ami úgy beléd jön, az a túlélési ösztön, hogy ne hallj meg.
Igen.
De fogalmam sincs. Ugye azért akkor se szabad megkőrizni a önkontrollodat, hallgatni kell a parancsokra. Nem csak úgy van, most akkor én meneküljek meg, hiszen még ott van rajtad kívül még X barátod, X társod, és azt se szabad elfelejteni, hogy még civilek is lehetnek körülötted. De nem tudom, nem szeretném megtapasztalni azt, hogy milyen valakit lelőni. De tudod, nem arra vagyunk mi, hogy mi szúrjunk, hanem azért, hogy más ne szúrjon. De azért vagyunk, hogy más ne öljön, nem azért, hogy mi öljünk.
Igen. És talán ez a legfontosabb tévhit, amit így el kell osztatni, mert mindenki ilyen gyilkológépeknek tart mindenki.
Persze,
hát a legtöbben.
És sokszor hazajössz, tudod, és az első kér, öltél már embert. Hát most, ha öltem is volna, hát nem hiszem, hogy ezt most itt fogom másoknak a orrukra kötni, tudod, de hát nem szeretnék.
Vannak, akik így neked állnak, és így megkérdezik.
Persze, de hát az ilyen magánügynek tartanám.
Igen.
De nem vagyok gyilkológép, és szerintem egyikünk se az a légióba.
Ugye azért azt köztudod, hogy egy légiósnak toppon kell lennie fizikailag, de mennyire helyeznek hangsúlyt így a műveltségre? Mennyire kell képbe lennetek a francia történelemmel? Mennyire
hát sem mennyire.
Nem
egyáltalán? Esetleg a légiónak a történelme, de az is csak pár ilyen dátum, tudod, hogy a légió megalapítása, meg a nagy csaták, stb.
Igen.
Vannak különben művelt emberek köztünk, vannak, akik beszélnek 6-7 nyelvet, főiskolát végeztek, stb. Tudod, és ilyenekkel jó is elbeszélgetni, mert azoktól emberektől csak tanulhatsz. Sokan csak beszélnek állandóan. Amikor életben csak beszélsz, akkor nem tanulsz ám új dolgokat, tudod. Mm-hmm. És amikor hallgatsz, akkor tanulsz új dolgot. És azoknak embereknek, ha meghallgatod a tapasztalataikat, amiken köröztül mentek a életben, milyen harcokba jöttek rá, stb., akkor tanulsz tőlük. Tudod, még ha van egy kis eszed, akkor másoknak a hibáiból tanulsz. És azért jó másokkal is beszélgetni, hogy megtanulod tőlük azt, hogy amit ők elkövettek, azt te már ne kövesd. És ez ugyanígy van a civil életben is. Ha öregebbekkel beszélsz, tudod, aki már valamit életbe letett, valamit átélt, elmondja a hibáit, amit ő hibáinak látott, és aztán abból már tudsz egy képet alkotni, hogy na, én már ezt ne kövessem el, tudod. És ezért is jött annyira ez a légió, hogy én most ki akarok menni, mert sok emberrel beszéltem, tudod, és sokan mondták, hogy nekem ez volt álom, én focista akartam lenni, én gitáros, stb., de már 45 éves vagyok, már 50 éves vagyok, most már késő van arra, tudod, és aztán sokszor, amikor nem tudtam aludni, hogy ilyen álmotlan éjszakák voltak, csak amikor nézed a falat, és akkor úgy magamban millió kérdés volt, és azt mondtam, én nem akarom majd 50 évesen azt mondani, hogy én is légiós akartam lenni, de nem mentem ki, mert akkor ki kellett volna lépnem egy lépést a komfortzónámból, vagy esetleg a félelem volt az, ami hátráltatott. Inkább ezt a félelmet megfordítottam, és az volt az, ami előre vitt. Vitt a ismeretlenbe, és teljesítettem vele azt, amit akartam.
Ugye köztudott, hogy a francia légióba előélettől függetlenül, meg nemzetiségi és vallási hovatartozástól függetlenül is bekerülhetnek emberek. Vannak, akiknek jobb, vannak, akiknek kevésbé jobb a természete, és ugye ti ott kvázi testvérként vagytok együtt. Hogyan lehet ezeket félretenni, hogy egy-egy ilyen éles helyzetben akár az életedet ad valaki olyan ér, akivel esetleg így a mindennapokban nem annyira jössz ki?
A testvérek, de testvérek, már amennyire testvér lehetsz velük. Igyekszek olyan emberekkel körülvenni magamat a légióba is, akik sikerorientáltak, és tudják, hogy miért vannak ott. Tudják, hogy azért vagyok ott, mert én most légiós akarok lenni, és egy valami elitnek szeretnék a része lenni. Mert tudod, az úgy van a légióba is, mint a civil életben, hogy olyan emberekkel veszed magad körül, akik folyton csak panaszkodnak, nem lássák a jót a életükbe, csak a rosszat, akkor egy idő után lehúznak szinte téged is. Rossz lesz a kedved, rossz lesz a közérzeted, és hát ha nehéz napod van, és még plusz valaki rátesznek egy lapáttal a saját rossz kedvével, akkor aztán az a katasztrófa, tudod. Úgyhogy igyekszek olyanokkal, akikkel tudok nevetni, meg tudom velük beszélni, arra mennyire meg lehet a családi gondjaimot, vagy a személyes gondjaimot, bár olyanokból sajnos kevés van. És ugye, amikor megtalálod ezeket az embereket, akkor ezekkel tényleg azt a jó baráti kapcsolatot kialakítanod. Mert a élet, mind a civil élet, mind a légió is sokkal inkább hétfő reggel, mint péntek este. Úgyhogy barátnak, ne akkor legyen valaki barát, amikor péntek este be kell rúgni. Inkább legyen akkor, amikor példát mondok, én nem bírok futni, és legszívesebben összeesnék, akkor legyen ott mellettem és húzzon.
Megtaláltad azokat az embereket?
Meg, igen. És én is húztam sokszor, de viszont húztak engem is, tudod. Mert barátnak akkor könnyű lenni, amikor inni kell, vagy csavarogni, vagy bármi. De a igazi barát akkor mutatkozik meg, amikor baj van. És vittük egymás dolgait, vittük egymás fegyvereit nehéz pillanatokba, csak azért, hogy a másiknak segítsünk. És a nagyszájúak ugye mindig el voltak bújva hátul. Mert hát békében mindenki tábornok, és ugyanúgy bent a bázison, amikor nincs semmi, akkor mindenkinek nagy a száj. De amikor terepen meg kéne mutatni, amikor a tettek beszélnének, akkor kevesen vagyunk.
Igen. És volt már esetleg olyan, hogy elveszítettél valakit ezek közül, a barátaid közül egy-egy bevetés során?
Nem, nem. Hál' Istennek nem, és remélem, hogy soha nem is fogok. Mert az abban szinte biztos vagyok, hogy egy nagyon nagy darabot fog tépni ki belőlem.
Ha valaki esetleg úgy dönt, hogy ott hagyja a légiót, nem bírja tovább, akkor mennyire könnyű onnan lelépni?
Ja, nagyon egyszerű. Hétvégén kimész, megveszed első jegyet haza, és
ennyi?
Nem mész vissza. Ez a illegális módja neki, de nagyon sokan így csinálják.
Uh-huh. És ha valaki a hivatalos utat választja?
Hivatalos utat első évben választhatod. Persze akkor sem olyan könnyű. Aztán a maradék években, a maradék 4 évetben nem tudom, hogy hogy működik, ez még nem kérdeztem róla, mivel még soha nem volt. Megfordult a fejembe, persze, hogy ledezertálok, hogy hazajövök, de hát ez csak ilyen, nem akarok anni a rossz kedvnek, mert tudom, hogy ez csak múló állapot, és ha hazajönnék, bántanak.
Megbánnád,
persze.
Úgy gondolod.
Igen.
Ugye ezekben az ismeret terjesztő filmekben sokszor elhangzik, hogy a kiképzők azok kiabálnak veletek konkrétan.
Ja, ez persze. Mennyire? De tudod, kiabálnak, van, hogy elcsattan egy pofon. Az normális dolog. Én személy szerint jobban szeretem azt, ha kapok egy átszállót, mint hogy most büntetésből valamit milliószor le kell írnom, vagy takarítanom kell jön, tudod.
Olyan is van?
Na van persze, de hát most 170 nemzetiség van nagyjából. Több vagy kevesebb, nem tudom, pontosan a légióba, tudod, rengeteg vallás, más szokás, ezeket az embereket máshogy nem tudott összekovácsolni, tudod, mert szép szóval nem fog rá senki hallgatni, tudod, úgyhogy muszáj egy kis fegyelmet, és nagy a fegyelem a légióba, szerintem kevés olyan hadsereg van, ahol akkora, mint a légióba.
És nem is, nincsenek is sokan a légióban. Miben rejlik az ereje? Annak ellenére, hogy nem számlál
szerintem
sok
tagot. Szerintem összetartásba. Még tudod abba, hogy a régen az volt a légióról mondva, hogy ha bármennyire is volt nehéz, ha az volt a parancs, hogy menni kell, akkor a légió ment.
Úgyhogy... Ezt mondták, elsőként érkezik és utolsóként távozik.
Hát, amennyire lehet, igen.
Hogyan gondolod, nemzetközileg mennyire elismert a légió?
Elismert? Hát szerintem a világ minden táján ismerik, és főleg elismerik, mert hát azért megvan a hírneve. És hát ugye a légió az a francia hadseregnek egy része. Úgyhogy légió az nem egy önálló hadsereg, de mégse az, hiszen a francia hadsereg, az is elnök parancsol neki, tudod. És a hadseregnek a 10%-át tesszük ki, és hát a légió is ugye azt szolgálja, amit a francia állam, vagyis a francia állam érdekeit. Szóval ugyanúgy a NATO-nak a tagjai vagyunk, ugyanúgy a NATO által járunk békefenntartó missziókra, stb.
Azt mondják, hogy az idegen légiósok azok idegenek, akik nem vérük szerint, hanem vérük által lettek Franciaország fiai.
Hát igen.
Mennyire tartotta magad most már akkor így francián?
Én légiósnak tartom magam, és nem franciának. Én személy szerint úgy gondolom, hogy mi a légióra esküdtünk föl, de a Franciaország érdekeit szolgáljuk. Nekem ezek a értékek fontosak, amik itt otthon vannak, amiben én felnőttem, és ezeket a értékeket szeretném továbbadni majd a fiaimnak, vagyis a gyerekeimnek és unokáimnak is. Már örülök, hogy ezekkel én gazdagodtam, és nagy értéknek tartom, és szeretném, ha majd a jövő generáció ezt továbbvinni, bárra mennyire tovább viheti.
Mennyit tudsz arról, hogyha mondjuk egy légiós fogságba esik, akkor ott hogyan van kezelve? Hadifogolyként, vagy esetleg fölmentést kap azért, mert légiós?
Nem hallottam még soha ilyet. Ugye, ha otthon itt Szlovákiában ez nem tiltott, úgyhogy fogságban nem esetek. Bár személy szerint, ha esetleg valami, ugye Afganisztán, vagy Szíria, vagy ilyen helyen, ha fogságba esnék, akkor a utolsó golyót, amit a táromba találnák, azt magamba röpítenném, mint hogy rólam bármi videó keringjen a világon, hogy kínoztak meg, vagy stb. Na, mert hát rossz lenne nekem is, de a családomnak azt látni tudod, úgyhogy nem szeretnék soha fogságba kerülni.
Ugye említetted, hogy mennyi kultúra és nemzetiség keveredik a légióba. Igen. Ezáltal az itthoni értékek benned fölértékelődtek?
Persze, ezek értékelődtek föl bennem a legjobban. A családnak értéke, bár mindig családcentrikus voltam, a család volt a mindenem, tudod, anyu, apu, testvérem, barátok, de sok emberrel beszélgetsz a légióba, nincsenek szüleik, nincsenek testvérek, nincs neki semmi családi hátterük. Ha nem lenne a légióból kint aludnának a utcán, tudod, és akkor jössz rá arra, hogy valójában mekkora értéked is van otthon, hogy hazamész, van ki azt mondja, hogy szeretlek, van ki megöleljen, ugye, van ki megkérdezze, hogy bár anyu, hogy egy nap kétszer mit főzön a drága kisfiának, és akkor aztán rájössz arra, hogy tényleg nincs, nem vagyok milliómos, nincsenek se drága autóim, semmi, mégis a világ leggazdagabb emberének érzem magam. Mert ezeket a dolgokat te nem tudod összegbe mérni. És nincs az a pénz, amiért ezt meg tudnád venni. És legszerencsésebb embernek érzem ilyenkor magam.
Az emberek hozzád való viszonya mennyit változott? Itt azokra gondolok főként, akik tudják, hogy hol vagy és mit csinálsz. Hogy érzékeled?
Hát legfőképpen úgy, hogy egy kicsivel több tiszteletet érzek, amit annak. Persze sokan szerintem azt hiszik, hogy ha hazajövök, nem bánnám, ha mindenki vigyáz, bán, amikor megjelenek, pedig egyáltalán nem így van az. Én abszolút nem várom el senkitől, hogy azért, mert én idegen légiós vagyok, akkor most engem tiszteljen, vagy bárhogy nézzen rám. Mivel civil életben ugyanannak a, nem mondom ki a falu nevét, de ugyanannak a kisfiúnak szeretnék megmaradni, aki voltam ezelőtt is. Mikor végigmegyek utcán, mindenkinek köszön, ugyanúgy lekezelek mindenkivel, és nem szeretném, hogy a légió bármit is változtasson ebből a szempontból a személyiségemen. Nem akarok beképzelt lenni, csak azért, mert én légiós vagyok, tudod. De viszont azt nem mondom, hogy elvárom, de nem szeretem, ha valaki úgy beszél velem, mint egy utolsó kutyával, mert hát azt...
Hát azt a legtöbben nem szeretik, úgyhogy ezzel teljesen egyetértek. Hogy néz ki egy légiósnak a napja?
Egy napja? Hát az attól függ, ha bent vagyunk a bázison, akkor ugye van ébresztő, általában én személy szerint 5:30-kor kelek mindig. Borotválkozás, ez kötelező. Elején fura volt megszokni, most már a borotválkozok, akkor is otthon vagyok, tudod. Minden reggel. Aztán van sorakozónk, akkor létszám ellenőrzés van, ugye mindenki ott van, nem eszek öt meg senki. Azután reggeli, takarítás az kötelező, de hát persze, hogy kötelező, mert ugye 30-an vagy 40-en vagyunk egy szekcióban, 150-en egy épületben adjából, és ha most nem lenne takarítás, el tudod képzelni, két nap után hogy néznénk ki, mint a disznó. Úgyhogy ez fontos, mivel én szerintem, ha valakinek rend van a szobájában, rend van a szekrényében, rend van körülötte, annak rend van a fejébe is. Úgyhogy ez a legfontosabb. Sokat elárul valakinek a személyiségéről, megjelenik a légióban, és szerintem a civil életben, és ha úgy néz ki, mint egy gyágrószakat, tudod, az nem tudom. Szerintem olyan neki nincs rend se életében, se a fejében. Mert ha rend van ott, akkor rend lesz körülötted is. És ugyanígy van ez a katonaságon is. Most ha valaki olyan körülötte, vagyis olyan körülötte minden, mint a disznók körül, hát most tudod. Persze. És engem az például zavar is. Nem szeretem, ha a szobában valaki nem mossa ki a cuccait, vagy nincs rend körülötte, mert aztán, ha valaki bejön a szobádba valami fölöttes, elég, ha csak egynek úgy néz ki a szekrénye, vagy a, hogy is mondjam azt?
Környezete.
Környezete. És nem azt fogja mondani, hogy ő olyan, hanem az a szoba olyan.
Uh-huh. És olyankor kaptok valami szankciót?
Hát, már amennyi szankciót lehet. Néha kapunk, néha nem, attól függ, ki fog meg. Uh-huh. Mikor a takarításnak reggel vége van, akkor általában sport van. Nagyon sokat sportolunk, a legtöbb a futás van. Az elején nehéz is volt, ezt megszoktam. Még hát ugye a 100 kilómot vonszolni futás közben, az se egyszerű. Mikor a sportnak vége van, hát vagy valami takarítás van, vagy rengeteg iskolázásunk, ugye fegyvertan, stb. Délbe ebéd, kettőig ilyen úgymond siesta, de csak azoknak, akiknek már megvan a rangjuk, ahogy ezt megengedhessék maguknak, nekünk újoncoknak ugye megint takarítás, és aztán kettőtől este hatig ugyanúgy vagy sport, vagy instrukció, mindig van valami. Úgyhogy sose unatkozunk. De jobb is, ha nem unatkozunk, mert unatkozó nem megy a napod, és ha nem igen. megy a napod, akkor csak...
Akkor jönnek a gondolatok.
Feltrengsz, igen. A rossz gondolatok.
Igen.
És azok ott a legjobb előzni. Valami jó kis időtöltése.
Mennyire változott meg a fizikumod?
Fizikumom? Hát úgy érzem, hogy erősebb lettem, gyorsabb, rugalmasabb, de nem szeretném, hogy ez a sok edzés de a egészségemnek a kárára menjen, tudod. Mivel már érzem most is így két év után, hogy tér problémákkal küzdök, és azért 20-as éveim elején nem épp a legjobb dolog, igen. hogy ilyen fájdalmat érzek, de hát bízok benne, hogy átmegy.
Ott mennyire figyelnek arra, hogy ugye a sok edzés azért rengeteget kivesz az emberből, a vitaminpótlás, esetleg ilyen bármiféle nyomelemeknek
hát,
a pótlása?
Tudod, mivel felnőttek vagyunk, és hát azért valamilyen szinten elit katona, mindenkinek ezt úgy szerintem saját magára kéne figyelni.
Saját magatoknak kell ezt bebiztosítani?
Dehidratáltak ne legyünk, arra figyelnek. A nyújtásra arra is figyelnek, hogy ugye ne görcsöljünk, stb. De aztán a ilyen vitaminbevitel, stb. Az már mindenkinek a saját dolga, tudod. Individuális. Én például nagyon ügyelek rá. Néha, amikor kinyitom ezt a szekrénynek ezt a pócát, ha úgy érzem, mintha patikában lennék, tudod, van gyógyszertárba, de hát nem szabad elő elfeledkezni.
Igen. Neked mit jelent a légió? Te hogy fogalmaznád meg, mi a légió?
Légió. Hát több, mint egy sima hadsereg. És nekem, hát egy valóra volt álom.
Milyen céljaid vannak még ott?
Még,
hát mit szeretnél elérni?
Először is van még egy 3 éves célom, hogy ne halljok meg.
Amen, legyen.
Hát szeretném lehúzni, mivel elkezdtem, szeretném befejezni. Tudod, az, ha feladsz valamit életbe, az nem egy opció. Az a legkönnyebb, hogy most hátot fordítok a problémáknak, a nehézségeknek, és visszasétálni ugye a komfortzónába, az számomra nem egy opció, csak szeretném befejezni. Szeretnék még ugye költetésekre menni, új dolgokat megismerni, megtapasztalni. És egyelőre úgy látom, hogyha lehúzom azt első 5 éve, mint amit aláírtam, szeretnék visszajönni a családomhoz. Mert hát ugye a valódi életem az úgy itt van. A családommal, barátaimmal, ismerősökkel. Persze ez még változhat, tudod, de egyelőre így látom.
Legyen így. Ehhez hát, kívánok neked sok köszönöm, sikert köszönöm. És kitartást. És köszönöm, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést.
Én köszönöm, hogy megkerestetek.
Tartsanak velünk legközelebb is.